Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 640. dicséretet keressük meg, amit minden este énekeltünk, és mind a 4 versével énekeljük. Folytassuk az imádkozást, a 625. dicséretet keressük meg, szintén 4 verszaka van, mind a 4-et énekeljük, nagyon fontos dolgokat kérhetünk benne, imádságos szívvel énekeljük, és valóban könyörögjünk az igéért. Thank you. így ülve maradva imádkozunk. Édesatyánk, szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni azért, hogy tart még a kegyelmi idő. És az a kegyelmi idő olyan gazdag, Urunk, hogy még a Jónásoknak is van lehetősége a megtérésre, az újjatkezdésre. Köszönjük, Urunk, hogy olyan gazdag ez a kegyelmi idő, hogy van türelmet hozzánk, és nem mondasz le rólunk. Szeretnénk téged dicsőíteni, Urunk, hogy utánunk jöttél ezen a héten, és ma este is jössz utánunk, hogy megtalálj bennünket, hogy formálj bennünket. Urunk, megvalljuk neked azt, hogy olyan könnyen elfeledkezünk rólad. Megvalljuk azt, Urunk, hogy olyan könnyen elhisszük, hogy nélküled működhet az élet. Kérünk azért, hogy jöjj közel ma hozzánk, könyörülj meg rajtunk. Kérünk, hogy fedd föl magadat előttünk, és hadd ragyogjon a te dicsőséged. Könyörgünk, Urunk, hogy adjál olyan szívet, amivel meghallgathatjuk, meghallhatjuk a te igédet. Kérünk, Urunk, hogy így segíts hozzád jönni most itt mindannyiunknak. Könyörgünk, Urunk, hogy te álljál meg a középen, te szóljál hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy minden úgy legyen, ahogy te akarod, és ne úgy, ahogy mi. Te látod, Urunk, hogy milyen hét van mögöttünk, milyen rohanás. Te látod, hogy ki hogyan van itt, betegen, vagy fáradtan, vagy erőtlenül, gyöngén. Kérünk, Urunk, hogy te háríts el minden akadályt az útból. Segíts, Urunk, hogy hadd tudjunk figyelni rád, mert abból mindig élet, öröm, áldás származik. Segíts, Urunk, hogy így hadd legyünk itt, és hadd halljuk meg a te szavadat, Urunk. Amen. Isten igéjét Jónás könyvének a 4. fejezetéből olvasom. Ez az utolsó nap, amikor Jónás könyvéről beszélünk itt az evangelizáció sorozatban. Mind a 4 fejezetet végigvettük, ma a 4. lesz szó. Hallgassuk figyelemmel. Jónás könyvének a 4. fejezetéből, annak is az elsőtől az utolsó verséig, így szól hozzánk, ami Urunk Istenünknek az igéje. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, tudniillik, hogy megtért Ninive, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keretre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájúldozott, a halálát kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta. Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és ott a sok állat is. Amen. Kedves testvéreim, a héten Jónás könyvével foglalkoztunk, és arra kerestük a választ az első este, hogy hol vagy Ninivében? Hogy ki vagy a nagy Ninivében? Az életterünket, a környezetünket, városunkat, Budapestet és az agglomerációt Ninivéhez hasonlítottuk, és azt kérdeztük, hogy hol vagyunk ebben a nagy forgatagban? Nagy futásban vannak sokan, de hol van a vége? És végig gondoljuk-e azt, hogy hova fogunk megérkezni? Vagy csak futunk? Jó így megállni egy csendes héten, akár végig, minden este, és végig gondolni azt, hogy mit is csinálok, mi lesz velem, hova tart az életem. Azt láttuk, hogy Jónás nemet mond Istennek egy parancsára, hogy menjen Ninivébe, ellenséges nép között kell hirdetni a megtérés evangéliumát, de hátat fordít Istennek, és menekül előle. Fölszáll egy hajóra, teljesen más irányba megy, mint amerre Isten őt küldte volna, vihar támad a tengeren, és aztán az a megoldás, hogy Jónás megy a tengerbe. Ott egy hal elnyeli, és rádöbben arra, hogy Isten nem a haragjával kereste őt, hanem a szeretetével. Annak ellenére, hogy engedetlen, Isten odarendel egy halat, megmenti ezáltal Jónást, és ott a halnak a gyomrában elmond egy imádságot, és végül aztán elmegy Ninivébe, és hirdeti Istennek az igéjét. Isten kézbe veszi Jónásnak az életét, és formálja őt, alakítja őt, és így megújítva küldi őt el Ninivébe, és aztán elkezdődik a nagy evangelizáció, és ennyit mond Ninivében Jónás, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Megy befelé, 3 nap kellett, hogy valaki végigjárja Ninivét, vagy keresztül menjen rajta. Ő megy 1 napot, hangzik ez a rövid prédikáció, és azt látja, hogy kezd megmozdulni minden. Hamar eljut a hír a királyhoz, még a király is, a főurak is, mindenki megtér. Jónásnak végig se kell menni a városon. Jónás egy nagyon rövid, nagyon velős, kemény prédikációt mond, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Csak ehhez kapcsolódóan csak néhány gondolatot hadd mondjak még el, és majd így térünk rá a mai igére. Isten egy ilyen kemény prédikációt mond, vagy mondat el Jónással, csak azt mondhatja, amit Isten rábízott. Isten nem vállon veregeti a ninivejeket, hogy ez az, csak így tovább Ninive. Nem mondja azt, hogy gyerünk Ninive, valósítsd meg magadat. Én nem tudom, hogy mi hogyan ülünk itt, vagy milyen Istent gondolunk el magunknak. Ez egy hamis istenkép. Isten nem segít nekünk az önmegvalósításban. Abból csak baj származna. Akkor oda jutnánk, mint Ninive, meg akkor úgy lennénk, mint Jónás, hogy jön a vihar, embereknek az élete kerül veszélybe, és embereknek a éves munkája pillanatok alatt semmisül meg az önmegvalósításnak. Ez a következménye. Isten küldi Jónás Ninivébe, kemény prédikáció hangzik, és nem bíztatja őket, hanem kihozanítja őket, hogy állj meg. Ha ezen az úton mész tovább, akkor jön az ítélet. Hogyan látjuk mi Istent? Ő a mi szolgánk, aki segít megvalósítani saját magunkat, vagy mi vagyunk az ő szolgái, akik a rendelkezésére állunk mindenkor. Ő megengedi hogy szolgáljunk neki. Ez hatalmas kiváltság. A másik, ami eszembe jutott, hogy én nem tudom, hogy hogyan ült ott Jónás a dolgozó szobájában. Most értsük ezt képletesen, nem tudjuk, hogy volt-e neki ilyen. De hát egyszer mégis odaállt az Úr elé. Aztán azt mondta neki Isten másodjára, hogy mondd azt el, amit én mondok neked. És akkor ott van előtte ez a mondat, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. Ezt mondjam el. Hát nem lehetne egy kicsit intellektuálisabb, nem lehetne egy kicsit szebb, hogy egy kicsit úgy megdicsérjenek engem. Hogyan szolgáljuk az Urat, ha van valamilyen szolgálatunk? Kinek a dicsőségét keressük benne, az Úrét, vagy a magunkét? Jónás egy egyszerű üzenetet kap, amit továbbítania kell, és egyáltalán nem érdekli az, hogy mit fognak majd róla mondani. A másik, ami eszembe jutott, hogy Isten annak ellenére áldja meg ezt a prédikációt, aki mondja meg, ahogy mondja, nem tudjuk ugyan, hogy mondta, de már egy nap után ott hagyja a niniveieket, végig sem megy a városon. Rövid a prédikáció, és Isten mégis megáldja azt. Ma nagyon sokan próbálják hisztérizálni a tömegeket, de a prédikáció, ha rövid, ha hosszú, akkor ér célt, vagy akkor ér célt, hogyha az történik, mint Ninivében. Megtérnek. Ugye a bűnökből megtérnek Istenhez. Hátat fordítanak a régi önmaguknak, és egy új életet kezdenek Isten akarata, törvénye szerint. Nem hisztérizálja Jónás a tömegeket, hanem valódi megtérés történik. Nem csak a hangulat változik meg, ami aztán elillan, hanem tartós változás áll be az életükbe, és a megtéréshez mindig hozzá kapcsolódik a bűnbánat, a bűnök elhagyása, és egy új élet, ami teljesen más. Ma talán azt gondoljuk, hogy vagy keressük az okát, hogy miért nem térnek meg többen. Ma ilyen időket élünk, hogy az egyetlen egyért nagyon sokat kell menni. Éveket kell szolgálni azért, hogy az az egy megtérjen. Vagy van olyan lelkész, aki elmondja, hogy évek óta szól az ige, neki öröm, mert őt átjárja az üzenet, de senki nem tér meg. Persze nem látjuk, hogy mi van a szívekben, meg Isten hogy munkálkodik ott, de ma ilyen időket élünk. A 48-as ébredést szokták így mondani, egy 48-as ébredés, de a második világháború után valóban tényleg volt egy lelki ébredés, akkor elég volt hirdetni, hogy evangelizáció, néhány szólólap vagy plakát, és megtelt a templom. Más idők voltak. Ma azért az egyért nagyon sokat kell menni. A másik, hogy Ninive hall egy prédikációt, és egyből tudja, hogy miből kell megtérni. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Egyből tudja, hogy mit kellene csinálnia. Mivel vagyunk így, hogy tudjuk jól, hogy mi az oka annak, hogy tele vagyunk békétlenséggel, hogy tele vagyunk olyan morcossággal, hibáztatunk, vádolunk másokat, semmi nem jó, és tudjuk jól, hogy mi vagyunk az oka. Hogy nem vagyunk-e így, hogy van valami bűn az életünkben. Ninive egyből tudja, hogy miből kell megtérni, és milyen nagy csoda, hogy szelíden fogadta az igét Ninive. Mi hogyan fogadjuk a héten? Azt gondolom, hogy kevésbé, vagy nem igazán lehetett volna ennél inkább olyan helyet találni, ahol hát haraggal fogadhatnák volna Jónást. De szelíden fogadták Istennek az igéjét. Mi hogyan fogadjuk azt, amit Isten mond nekünk? készek vagyunk-e komolyan venni, amit Jónás könyvében hallottunk. Hogy van a bűnnek következménye. Hogy lejár egyszer a kegyelmi idő. Ninivének is. Vagy eszünkbe juthat Sodoma és Gomora. Ott is volt egy idő, amit Isten hagyott, és nem akart megtérni, és egy idő után lejárt. Nagy ajándék, hogy Ninivében szelíden fogadták Istennek az igéjét. És még mielőtt a mai igére térnénk, azért ne kezdjük el egyből elverni a port Jónáson. Ellenséges fővárosba megy, bemegy a vipera fészekbe, azt is mondhatnánk, bármikor elfoghatják, és vége. Ízekre szedik, hogy jön ehhez egy ellenséges népnek a lelki embere, profétája, hogy itt nekünk beszéljen, a nagy Ninivének. Na nevettes Jónás, elpusztít minket Isten, minket, a nagy Ninivét. Ja, hallottuk, hogy milyen hatalmas város volt. De egy-két nap, és zsákruhában ül az egész város, és megtér Istenhez. Jónás fölmegy, vagy kimegy a városon túlra, nem tudjuk, hogy ugyan dombra fölmente, de olyan helyre ment, ahonnan rá lehetett valószínűleg látni azért jól a városra, és azt nézi, hogy megtér a város, ezt látja. Hangzik az ének, Isten tisztelet zajlik, hordják kifele a sok-sok szemetet, bálványokat döntik lefelé, égetik el, valami ilyesmi kép lehetett ott Jónás előtt. Micsoda öröm lehetett a mennyben. És azt látjuk, hogy Jónás duzzog, hogy ő nem örül. Végig megy a városnak az egyharmadán, ez egy nagy teljesítmény volt tőle, szelíden fogadják az igét, nem hal bele Jónás ebbe a missziói útba, kimegy a városon túlra, és ott duzzog. A mennyben örvendeznek az angyalok, ha egyetlen bűnös fölött örvendeztek, akkor itt egy egész város fölött milyen öröm lehetett. Jónás meg ott van a domboldalban, vagy ott van a városon kívül, és nem tud örülni. És elhangzik az a sok szörnyűség a szájából, még benne a városban, beszél már ott, mondja Istennek, hogy hát látom, hogy térnek meg az emberek, Uram, tudtam én ezt, amikor már ide küldtél először. Azért, mert ilyen kegyelmes vagy, Uram. Hát ezt nem akartam. Hogy megmeneküljön ez a város. Mert ellenséges nép. Ugyanott van Jónás, ahonnan elindult. Továbbra sem tudja szeretni a ninivejeket. És azt gondolom, ez mindannyiunknak egy figyelmeztetés, hogy aki elindul a hit útján, az nem úgy van, hogy hát egyből tényleg olyan áldott élete lesz, vagy nem úgy van, hogy egyből, mindenből tisztul, hanem ez egy folyamat. Egyszer valaki elmondta azt, hogy hát egy zenésznek is rengeteget kell tanulnia, amíg az a darab egyszer majd, mikor beérik, meg fölnő, akkor majd úgy hangzik el, ahogy kell. De a hívő élettel is azért így van ez. Nem úgy van az, hogy megtértünk, és akkor már minden működni fog, hanem ez egy folyamat. Istennel való közösségben formálódhat az embernek az élete. Sok küzdelem, sok harc, egyre mélyebbre lát az ember önmagában is, egyre több mindent megért a Bibliából is, mélyül a hite, gyarapszik a bűnlátása, és így tovább. És kiderül, hogy van az életében, amiből még mindig vannak küzdelmek, vagy még mindig van harca, lehet, hogy az alkohollal is, vagy egyéb más függőséggel, akkor rájön, hogy meg kéne bocsátani, és így tovább halad az élete. A hit útján, ha valaki elindul, az nem lesz hibátlan, de megtapasztalhatja Istennek a szeretetét, és azt, ahogyan formálja őt Isten. Ha nézzük Jónásnak az életét, talán mi úgy lennénk, hogy ráripakodnánk, rárontanánk. Tehát nem látod, Jónás, de nem látja. És Isten pedig milyen türelemmel neveli az ellenszegülőt. Jónásnak nem tetszik, hogy Ninive istené, és talán mi meg úgy vagyunk, hogy nekünk meg nem tetszik, hogy Jónás az istené. Talán nem tetszik, hogy Istennek vannak Jónásai, pedig de sok van. És lehet, hogy mi is azok vagyunk, csak nem látjuk. Hogy van valami az életünkben, amivel nem tudunk kibékülni. Amit egyszerűen nem tudunk odaadni Istennek. És ez nem azt jelenti, hogy akkor dőljünk hátra, és minden maradhat úgy, csak ne gondoljuk azt, hogy különbek vagyunk, mint Jónás. Sokszor a közös szolgálatot is ez mérgezi, hogy nem vesszük tudomásul, hogy Istennek vannak Jónásai. Azt látjuk, hogy Isten kezelésbe veszi Jónást, már ott a városban beszélget vele, Jónás kiönti a szívét, és aztán kimegy a városon túlra, és aztán azt látjuk, hogy Isten nem távolabb lép Jónástól. Pedig erről szólt már a hajó útja is, meg az a hal, hogy megmenti őt, és nem vesz el a bűnös. Nem vész ott a tengeren. Hát mondhatná Isten, hogy a Jónás elegen volt. Azt látjuk, hogy Isten közelebb lép hozzá, növeszt ott egy bokrot, ami árnyékot ad neki. Aztán jön egy este, és megszúrja a féreg a bokrot, és másnapra, mintha ott se lett volna. És aztán ennek kapcsán Isten mond egy példázatot. Milyen csodálatos, hogy ha nem megy szóval, akkor szemlélteti is még, puszta szón kívül még egy ilyen példát is ad Jónás elé. Nem csak úgy oda mond valamit, hogy most már elég legyen Jónás, most már fogytán a türelmem, hanem szereti Jónást, és megbecsüli őt. Mert azért nem volt kis dolog, hogy ő elmenni Ninivébe prédikálni. És Isten elmondja azt Jónásnak, amit azt gondolom, hogy nekünk is megfontolóra kell vennünk, hogy értsd meg, Jónás, hogy Ninive az én városom, és nem a tiéd. Komolyan veszed-e ezt, Jónás? Ha az enyém, akkor téged mit zavar, hogy én mit csinálok vele? Akkor nem szánhatom meg, Jónás? Enyém Ninive, sőt, te is. Azt gondolom, hogy sokszor ez a baj, hogy nem vesszük komolyan, hogy minden az Úré. Átadtuk mi azokat az embereket, akik a környezetünkben vannak, igazán az Úrnak. Szeretteinket, kollégáinkat nem a tiéd, hanem az Úré. És ő azt tesz vele, amit ő jónak lát. Még az ellenségeink is, még a niniveiek is az övéi. Komolyan vesszük, hogy minden az Úré. És ha valóban ezt komolyan vesszük, akkor miért van annyi háborgás bennünk? nem tulajdon urának áll vagy esik, hogy mit kezd vele. Komolyan vesszük-e azt, hogy minden az Úré, azért az Úré, aki bennünket szeret, és rajtuk keresztül is szeret bennünket, akkor is, ha az ellenségek által éppen sanyargat, vagy vés bennünket, vagy formál, nem véletlenül mondja azt az ige a Lukács 6-ban, vagy a Róma 12-ben, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak. Miért? Azért, mert milyen öngyilkos keresztények vagyunk? Nem. Azért, mert ezzel megvallom, hogy én a világ mindenség urában hiszek, és még az ellenségem is az övé. És csak az tehet velem, amit Isten akar. És mivel ő szeret engem, az nekem csak jó lehet. Áldjátok azokat. Nincs értelme bosszúnak, Jónás. Bocsássatok meg egymásnak, bocsássatok meg még a niniveieknek is, és bízzátok rám, hogy mi lesz Ninivével. Jön majd az ítélet. Olvasunk erről az Ószövetségben másik helyen is, Náhum próféta könyvében, ott 3 fejezeten keresztül. Ott végig hangzik, hogy milyen ítélet lesz majd Ninivén, mert aztán visszaesett, miután megtért. És Isten számon tartja a mi könnyeinket. És tudja jól, hogy mit vállaltunk az ő nevért. De értsd meg, Jónás, hogy a te utad az a szeretetnek az útja. Enyém a bosszúállás. Mert Isten az, aki azt úgy tudja tenni, hogy még az is a javunkra legyen. Az ítélet is akár. Nincs értelme belemenni, Jónás, itt a bosszúállásba. Valaki haragudott a szomszédjára, és azt gondolom, hogy ebben tényleg benne van az, hogy miért értelmetlen dolog a bosszúállás, meg a haragvás, meg nem bocsátás. Haragudott a szomszédjára, és egy nagyon szörnyű dolgot mondott, hogy átmegyek és fölgyújtom a házát. Borzasztó. Úgy csöndesen valaki odaszólt, hogy na de hát ikárházban laktok. Na de hát ilyen a harag, nem? Hogy fölgyújtom a másik házát, közben leég az én házam is. Meg ilyen a bosszúállás, mert sosincs vége. Eszünkbe juthat a boldogmondás Máté 5:5-ből. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Mert aki bosszút áll, az ég körülötte minden, és ő maga is. Vagy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Békét teremteni, Jónás. És azt gondolom, hogy a békét mi nagyon szeretjük. De amikor küzdeni kell érte, akkor már nem. Amikor rajtam is áll, hogy lesz-e béke, akkor már nem annyira fontos. Boldogok, akik békét teremtenek, ezért küzdeni kell. Legyen szó házasságról, legyen szó bármiről, ez a feladatunk, hogy békét teremteni, és nem ellenségeskedés szítani, meg támasztani, az a bűnesetnek a következménye. Ezért küzdeni kell. Emlékszem, egyszer Isten nagyon világosan úgy megszólított, úgy maga elé helyezett, és egy csendes héten voltam egy kedves ismerősömmel, és tudtam, hogy milyen nehezekben van benne, és úgy voltam, hogy de jó lenne, ha már meglátná a bűnét. És ugye az volt, hogy osztottak igét ezen a csendes héten. És ugye az volt bennem, hogy uram, de jó lenne valami kemény igét kapni, hogy vágd fejbe, uram. És kaptam én is igét, és ugyanaz volt, mint az övé. Az erőtlen erejét megsokasítja. hogy szárnyak kelnek, mint a sasok az Ézsaiás könyvéből most. Bocsánat, nem tudom fejből. Hogy... És ugyanazt kaptam, mint én. És úgy elszégyeltem magam. Hát nem az Úrnak szuverén joga, hogy most hogy szereti őt? Hát úgy szereti őt is, mint engem. És talán majd ez a szeretet meggyőzi őt. Ahogy tegnap az áldást mondtuk, vagy vettük, kértük Istentől, úgy elszégyeltem magam, hogy Jónás könyvét így végigolvastva, hogy mit is jelent az, amit mi ott kérünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete. Legyen és maradjon mindnyája mi velünk. Isten szeretete velünk van. Fölfogjuk mi ezt? Értjük mi ezt? Hogy Ninive egy erőszakos város, a gyerekeket arra tanították, hogy hogyan kell ölni, hogyan kell rabolni, és oda összehordták a környező népek minden kincsét. Istennek a szeretete, ami még egy Ninivét is megszán, és egy Jónást hordoz, és nem mond le róla. Istennek a szeretete velünk van. Tékozló fiúnak a történetét talán már említettem, de ma is hadd mondjam. Tékozló fiú elmegy hazúról, jó sok pénzt elkölt, hazamegy rongyosan, az atya visszafogadja, szeretettel visszahelyezi ugyanoda, ugyanúgy a fia lehet. Ilyen valóságos Jézusnak a bűnbocsánata és az ő keresztje. Aztán jön az idősebbik testvér, duzzog, kicsit hasonlóan, mint Jónás. Úgy elgondolkoztam azon, hogy hát az atya lenne az, nem? Elegem volt belőletek. Elmentem hazúról. De nem ilyen atyánk van. Nem ilyen a mi Istenünk. Nem mondja azt, hogy végeztem veletek. Hanem velünk van Istennek a szeretete, ami az ő fiában, a Golgotai kereszt halálában nyilvánult meg leginkább. Eszembe jutott most a nemrég olvastuk Márk evangéliumából Jézusnak a megdicsőülését. Jézus fölmegy a megdicsőülés hegyére, maga mellé veszi a három hozzá legközelebb lévő tanítványt, Jakabot, Pétert, János, fölmennek, és Jézus találkozik Illéssel és Mózessel, és erősítik őt, hogy menni kell a küldetéshez vissza, kell térni. És úgy elgondolkoztam, hogy Jézus újra visszajön. Ő ott van az övéi között. A mennyei légkör ott átjárja a hegyet, meg is rémülnek a tanítványok, hogy összerezzenek, és szinte félholtra válnak. Péter beszél össze-vissza. Nem is értenek semmit az egészből. És tudja azt Jézus, hogy milyenek a tanítványok, hogy majd elhagyják őt, egy elárulja, a másik megtagadja. Az emberek megváltása, a kérdés, az örök életük, és néhány meg azt kérdezi, hogy majd ki lesz a nagyobb a mennyben, hogy ülhetünk-e majd ott melletted. Nem értenek semmit. De Jézus újra lejön a hegyről. Vállalja az embert. És így van Jónással és Isten, hogy nem mond le róla, hanem újra és újra vállalja őt. Hát ez a szeretet hordozza Jónást, és ez a szeretet az, ami őt formálhatja, alakíthatja, de nem mond le rólunk, hanem újra és újra jön. Mert kellünk az Úrnak. Nem akarja, hogy elveszünk. A könyv befejezetlen. Én végigolvastam, de tényleg olyan érzésünk lehetett, hogy hát még valami nem kéne, hogy elhangozzon. És úgy eszünkbe juthat hasonló helyzet a Bibliából. Mi lesz Jónással, Úrunk? Hát azért mégis micsoda alak. Azt gondolom, hogy vegyük azt komolyan, amit már mondtam is. Péter, amikor rendezi az életét Jézussal, miután megtagadta őt, kérdezi Jánosról, a szeretett tanítványról, hogy vele mi lesz? Vele mi lesz? A János 21-ben. És Jézus azt mondja, mit tartozik rád? Mit tartozik rád? Róma 14:4. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik? Van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez pont az a hely, a 14. fejezet a római levélben, ahol arról beszél az ige, hogy a hitben erőtlen fogadjátok be. Nem az a lényeg, testvérek, hogy Jónással mi lett, ez nem egy kalandregény, hanem az a kérdés, hogy velünk mi lesz. Hadd mondjam most ilyen tegező formában, hogy veled mi lesz. Elnézést az idősektől. Mi lesz? Mert ez a kérdés. Az Úr Jézusé vagyok-e? Az Úré-e az életem? Egy jó dolog az övének lenni. Nagy ajándék. A bűn az, ami tönkre tesz. A bűn az oka annak, hogy az ember fut, és közben viharok, meg mindenféle nyomorúság. Én vagyok az oka. És aki megalázza magát az Úr előtt, annak ő a kegyelmét adja, és megtapasztalhatja azt, amit Ninive is megélt, átélt, hogy jó megalázkodva leszállni a trónunkról, és megalázni magunkat, levenni az áruhákat, királyi ruhát, megvallani, hogy ki vagyok, hogy hamuba ülhetek, zsákrukát vehetek, mert nem vagyok méltó, tele vagyok bűnnel. És Jézus ezért jött, hogy a bűnt elvegye, és egy egészen új életet kezdhessünk. Legyünk az Úréi. Ma elkezdhetjük az új életet. És aztán tapasztalhatjuk azt, amit majd énekelni is fogunk, hogy mindig velem, Uram. Emberek elhagyhatnak. Tapasztalhatjuk, hogy elmúlást élünk meg környezetünkben, szeretteink körében. De lehet valaki, aki mindig velem van. De milyen ajándék Jónásnak, nem? Hogy vele van az Úr. Hát így jöjjünk majd hozzá. Aki még nem az övé, az dönthet. Ha Isten megszólította, akkor hozhat egy megalapozott döntést. És így veheti majd az úrvacsorát. Vagy aki rádöbbent arra, hogy nem különb, mint Jónás, az megerősítheti a közösségét az Úrral majd vasárnap. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni azért, mert te látsz bennünket, és jól tudod, hogy milyenek vagyunk. Mégis azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy közöttük. Szeretnénk, Urunk, ezért a hatalmas ígéretért magasztalni téged. Köszönjük, hogy ma is itt voltál velünk. Urunk, hadd dicsőítsünk és hadd magasztaljunk azért, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak azt látod, hogy milyenek vagyunk, meg mit követtünk el, mi van mögöttünk, hanem azt is látod, hogy a te kezeid között mivé lehet az életünk. Kérünk azért, Urunk, hogy hadd tudjuk megadni magunkat neked, hadd tudjuk komolyan venni akár az egyszerű, rövid prédikációt is, Ninivében is, Jónásnak a szájából is, nagy, magas trónokon ülve. Hadd tudjunk, Urunk, megalázkodni előtted is. Hadd tudjuk megtapasztalni ezt a végtelenül nagy kegyelmet, szeretetet, Urunk, amit Jónás is élhetett. Urunk, megvalljuk neked, hogy olyan nagy hiány van bennünk, és annyira szeretnénk, ha szeretnének. Kérünk, Urunk, hogy segíts megtapasztalni, hogy az a szeretet, ami tőled jön, arra van nekünk szükségünk, és anélkül nem lehet élni. Köszönjük, hogy eljöttél, Úr Jézusértünk. Köszönjük, hogy egészen a keresztig mentél. Kérünk, Urunk, hogy segíts megérteni a keresztnek a titkát. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 662. éneket énekeljük az áldás vétele előtt. A 662. ének mindig velem, Uram. Hát hadd kezdődjön most ezen a hétvégén egy új időszámítás minél többünknek az életében, hogy megtapasztaljuk, hogy mindig velünk van az Úr. A 662. dicséretet énekeljük mindahány versével. Thank you. Kérjük Isten áldását, és utána énekeljük a záró énekünket. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.